templom térkép.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Szerdahelyi Csongor vagyok. Pap Tihamér atya, ferences szerzetes és a Margit körúti ferences rendház házfőnöke a beszélgető társam. Húsvét után vagyunk, még húsvét nyolcadában. Hát milyen volt ez a húsvét? Jó pár húsvétot megéltél már, Tihamér atya. Miben volt más ez a húsvét a lelkedben, illetve egy ferences közösség életében?
Szeretettel köszöntöm én is a hallgatókat a húsvét nyolcadában. Mind ahogy a hívek is, mi is megfelelő várakozással tekintettünk előre, hogy mi lesz ebből. Mondjuk egy hónappal ezelőtt, akkor még csak olyan rémálom volt, hogy esetleg húsvétot üres templomokban fogjuk ünnepelni. Aztán valósággá vált. De kiderült, hogy a húsvét valójában olyan gazdagság, amit nem lehet csak úgy külső dolgokkal kiüríteni. Elsősorban tőlünk függ, tőlünk papoktól, szerzetesektől, tőlünk hívektől, akik megünnepeljük az emberiség legnagyobb ünnepét, a megváltást, hogy mit adhat nekünk Isten. Ő viszont nincs korlátozva. Őt nem akadályozzák a külső körülmények, hogy ne tegyen gazdaggá. És tulajdonképpen erre kaptunk nagyon sok hívőtől is visszajelzést, hogy szinte az eddigi életének leggazdagabb húsvétja volt olyan szempontból, hogy sokkal közelebb került a szertartásokhoz, sokkal inkább be tudott kapcsolódni, látta, hallotta, átélhette, és sokkal gyakoribb módon, hiszen a külső körülmények ráérőssé tették az embereket erre. Most ezt csodálom meg én is, de foglalkoztat az a gondolat, és egyre inkább erősödik, hogy nem szabad megelégednünk, hogy megvolt a húsvét, mert a húsvét csak elkezdődött. Nagyon nagy baj volna és tragédia lenne, hogyha most megpróbálnánk visszatérni a hétköznapi szürke életbe, és úgy leszoknánk ezeknek a szent dolgoknak a közelségéről, hiszen az életünknek a körülményei azok továbbra is kemény kérdéseket tesznek föl. Ahogy mondják, nagyon sok család kerül válságba a bezártság miatt, az egymásra utaltság miatt. De ha belegondolunk, Jóisten csak fölteszi a kérdést, megértik-e a házastársak, hogy egy életre szóló szövetséget kötöttek, amelyben egy emberré kell válni, és ez messze a legtöbb házasságban nem valósul meg. Most a körülmények arra késztetik, hogy komolyan vegyék egymást, hogy úgy egész emberi mi voltukban elfogadják egymást, megszeressék egymást, és azon legyenek, hogy szebbé, könnyebbé, gazdagabbá, boldogabbá tegyék az életüket.
Nagyon érdekes, és egy picit bontsuk ki, tehát attól, hogy kizökkentünk a mindennapi menetrendünkből, amelyben megvan, hogy mikor vagyunk együtt, mikor dolgozunk, mikor élek a saját passziómnak, tehát a családok számára egy, azon kívül, hogy egy sok esetben egy létbizonytalanságot is okozhat, most nem arról beszélve, az egymás újra fölfedezése egy komoly lecke és feladat most, mert hát napi 24 órát együtt vannak olyanok, akik korábban csak hétvégén voltak együtt néhány óránál többet naponta, tehát ilyen értelemben érted ezt, Tihamér atya?
Hogyne. Éppen ezt sejtem, hogy eddig könnyű volt a külső körülményekre fogni azt, hogy nincs időnk egymásra, hogy kikerülhetjük egymást, hogy éppen a kellemetlen helyzetekből úgy léptünk ki, hogy nem megoldottuk, hanem elmenekültünk előle. Most viszont ez a bezártság arra késztet, hogy emberi szinten, embertől emberig odafigyelve oldjuk meg, dolgozzunk rajta. Persze így is sok olyan gondot, problémát, nehézséget hoz elő, amelyik emberi szinten nem oldható meg. Na de, bocsánat, ezzel kezdődik az üdvösségünk, hogy Mária is azt mondja az angyalnak, hogy hát ez lehetetlen ember számára képtelenség ilyen nagy dolgokba belekezdeni. És az angyal jóvá adja, igen, embernek lehetetlen, Istennek minden lehetséges. Itt kezdődik a keresztény életünk. És itt kezdődik az, hogy a húsvétban valóban befogadjuk az Istent, aki nélkül lehetetlen az életünk, de akivel minden lehetséges.
Nagyon-nagyon fontos ez, de családos emberként visszaadobom a labdát egy kicsit. A szerzetes közösség tagjai számára is, egy-egy kolostor tagjai számára is hasonlóan nagy lecke, mert hát mindenkinek megvan a dolga, egyik tanít, másik lelkipásztorkodik, a harmadik tudományos munkát végez, most meg kell tanulni ugyanígy egymást elfogadni, nem?
Nagyon köszönöm, hogy ezt konkrétan föltetted, ezt a kérdést, és így világítod meg, és ez valóban így van, hogy a szerzetes közösségben is korábban sokkal könnyebb volt elmenni egymás mellett, kiki csinálta a maga dolgát, most pedig arra vagyunk meghívva és készítve, hogy együtt éljük az életünket, jobban egymásra figyelve. Viszont ez egy olyan belső erőt is hordoz, ami nem csak a miénk. Pontosan ezt kapjuk vissza a hívek visszajelzéseiből, hogy megsejtették, hogy mi komolyan dolgozunk ezen a egységen, akár a liturgiában, ki tegye oda mindazt, amire képes, és ettől lesz szép, nem egy-egy ember produkciója, hanem közös ünnepünk, amelyben ott van a lelkünk is.
Nagyon-nagyon érdekes ez. Nagy hétre még egy pár mondattal térjünk vissza, tehát sikerült megoldani a Margit körúti templomnak, hogy valós időben a hívek bekapcsolódhassanak az internet segítségével, ugye? És a többi szertartásban is nagy héten.
Nagy ajándék azoknak a civileknek a nagyon komoly szakmai elköteleződése és segítség, akik mondjuk a közvetítést kiépítették, lehetővé tették technikailag. A mi részünk az volt, hogy töltsük be tartalommal és tegyük szépé. Ez együtt hozta annak a gyümölcsét, hogy sokak számára valóban nagy élmény. Viszont hadd folytassam azt a gondolatot, hogy a húsvét csak elkezdődött. Ha most akár ennek a hétnek, csak a következő heteknek a szentírási részleteit olvasgatjuk és elgondolkozunk rajta, akkor pont azzal találkozunk, hogy az ősegyházban Krisztus föltámadásakor is ugyanez volt a helyzet. Fokozatosan ébredtek fel az emberek, hogy mit is jelent, hogy Krisztus föltámadt, visszajött közénk, de már dicsőségesen? Mit jelent az, hogy minket is erre hív, és nem a szomorúságainkba kell visszatérnünk, hanem egy új rácsodálkozással folytatjuk az életünket? Akár az emmauszi tanítványok, akár a pünköskor összegyűlő tömeg, akinek azt mondja Péter apostol, ti az igazat megöltétek, de Isten föltámasztotta, és az emberek megdöbbenve figyelnek magukra, hogy tényleg ők okozták ezt a tragédiát, de akkor mit tegyünk? Tartsatok bűnbánatot, mert Isten vár az ő izgalmas szeretetével. Vagy ott vannak a Péter és János találkozik a születésétől béna emberrel, és akkor az nyújtja a kezét az alamizsnáért. Hát nincs se aranyunk, se ezüstünk, de amíg van, azt szívesen adjuk. A názáreti Jézus nevében kelj föl és jár. Most érdekes, hogy nyilván, ha belegondoljuk magunkat ennek az embernek a helyzetébe, mi is úgy eléggé kétkedve néztünk volna a két apostol, mit akar, hát mióta élek a földön, nem jártam a lábamon. Szóval Péter megfogja a kezét, és szinte fölrántja, vagyis ad neki egy lendületet, merj bízni abban, hogy meggyógyulsz, és akkor egyszer csak érzi, hogy erőszáll a lábába és elindul. Valahogy hasonló a mi életünk is, sok minden bénaság, úgy hordozzuk és érzékeljük, hogy ez nyomasztja az életünket, kell a biztatás, hogy kapunk Krisztustól olyan erőt, amivel fölkelhetünk, és egy egészen más életet, kiteljesedettebb életet folytathatunk.
Nekem az az érzésem, hogy többen követik most a hétköznapi szentmiséket az internet segítségével, mint ahányan fizikailag normál időben ott vannak a templomokban. Gondolom, hogy nálatok is folytatódnak a közvetítések, tehát ilyen szempontból ott vagytok a lakásokban.
Folytatódnak hétköznap is, folytatódnak vasárnap is, sőt, elég sokan érdeklődtek, hogy a közös imáinkba be tudnak-e kapcsolódni, és hát az is. Reggel is, este is folytatódik.
Azt is közvetítitek, tehát a zsolozsmát?
Igen, igen. Tehát a mise előtt fél órával, reggel 7 órakor, délután meg fél 6-kor. Közösen végezzük a közvetítésre alkalmas módon. És akik nem tudtak erről, azok is írtak arra, hogy hát hol lehet találni olyat, hogy be tudnánk kapcsolódni, mert mennyire jó volna. És aztán fölterültek, hogy a szerzetesi közösségek tudnak ilyen alkalmat nyújtani, közös zsolozsmát végeznek, és azt közvetítve a hívek is bekapcsolódnak. És hát, ahogy mondod, hogy hát a hétköznap, de vasárnap is, tehát az ünnepben is sokkal több ember kapcsolódott be, mint akik fizikailag el tudtak volna jönni. A internet nézettségét tekintve a szertartás idejében 4-5 ezer rákapcsolás volt. Most ezt beszorozzuk még a családok néhány tagjával, akkor ez olyan 20-25 ezer ember. Hát hol fért volna el a templomunkban ennyi? Ez azt jelenti, hogy az emberek talán unatkozásból is, de nagyon sokan abból a lelki szomjúságból ott van velük, kinyitják a szívüket és elkezdenek figyelni. Az már a jó Istennek a dolga, hogy mélyebben megszólítsa őket, és az életükben ez folytatódjon.
Nem volt nagy dobra verve, de biztos a plébánia hívei tudtak róla, hogy itt a kvadrumban nagy hét alatt megfelelő távolságból még a Szent Gyónát is el lehetett végezni. Sokan jöttek, vagy azért visszafogottan történt ez?
Nem volt nagy tömeg, hiszen azért mi is arra intettük, hogy idősebbek inkább maradjanak otthon, de idősebbek, fiatalabbak egyaránt éltek a lehetőséggel, hogy a gyónásokat elvégezzék, és fontos volt számukra, hogy az ünnepet egy megnyugtatóbb, vagy rendezett lelkülettel, nyitott szívvel tudják ünnepelni.
Készülünk az Eukarisztus kongresszusra. Egy lelki gyakorlatnak betudható ez, a Jóisten valahogy belenyúlt a történelembe, és a mi életünkbe is most ilyen módon is.
Meglepő az, hogy egy világra szóló olimpiát is átraktak a következő évre, és nagyon sok sportolót ez nagyon érzékeny érint, hiszen a fölkészültség az nem olyan, hogy majd akkor jövőre előveszem újra, hanem további munkát jelent. Ha az Eukarisztus kongresszus eltolódik a mostani szeptemberi időpontról, az azt jelenti, hogy a jövőben tovább ad időt az elmérésre és a beérésre, hogy még inkább áthassa az életünket. Ebből úgy fogalmazom az egész húsvét és mindennek az ünneplését, hogy Jóisten nagyon bölcs gazdagsággal készít bennünket a vele való találkozásra, hogy arra rá is éhezzünk, szomjazzunk. Talán ezek a korlátok még inkább kiérezik, mennyire fontos, és akkor másként éljük meg, és talán több embernek, biztos vagyok benne, hogy lényegesen több ember találkozik most Istennel, és az ő szeretetével, vagy tanításával, mint ha tovább folyt volna az a világ élete a megszokott módon.
A Ferences Világhírrendnek is vezető munkatársa, asszisztense vagy, nem csak Margit Rőti házfőnök. Hát a Világhírrend életében is változást hoz. Ez a közösségek fizikailag nem tudnak találkozni, de gondolom, hogy szintén az internet révén a közösségek megtartják a havi egyszeri továbbképzésüket, stb. Kérdezem, hogy mit tudsz arról, hogy vannak a világhírrendiek?
Igen, erről több helyről is kaptam értesítést, hogy a összejöveteleiket ilyen módon megtartják és egymással beszélgetnek. Én magam még a kevésbé tudtam ebbe belekapcsolódni, egyrészt a húsvéti zsűrűség miatt, de folyik a munka akár a jövő építésében, akár a közösségek életében, és ezt szintén tudatosan kell vállalnunk, hogy a technika felkínálta lehetőségeket felhasználva közösséget továbbra is éljék, és építsék az életüket.
Pap Tihamér atyával, a Margit körúti Ferences kolostor házfőnökével beszélgettünk, most pedig Dobszai Benedekkel, ugyanennek a frences közösségnek egy másik tagjával folytatjuk. Bence testvér, hogy éled meg ezt az időszakot?
Az első két és fél hét az nagyon-nagyon bonyolult, nagyon sok hirtelen döntés meghozatalával telt. Nyilván vannak azok az intézményeink, azok a szociális intézményeink, amelyek most az első vonalat jelentik a mi számunkra. Nyilván az oktatási intézmények is, lelkipásztori intézmények is nagyon fontosak, de mégis a válságnak vagy a küzdelemnek a legkeményebb helyei azok a idős otthonok, illetve az a intézményünk, amelyik a második kerületben házi gondozást végez. Azt hiszem mindenki számára érthető, hogy ez egy olyan feladat, ami most nagyon is előtérben van. Azt látjuk, hogy magán a járványon túl egyre inkább figyelnünk kell arra, hogy milyen másodlagos hatásai lesznek ennek a történetnek, nem csak gazdasági szempontból, hanem társadalmi emberi szempontból. Látjuk akár diákjainkon, munkatársainkon, ismerős családokon, és leginkább az időseken, hogy ez a fajta munkarend, meg ez a fajta bezártság, ez nagyon-nagyon mást hoz ki emberekből. Van, ahol a nyugalmat, vagy a családnak egyfajta egybetartozását, máshol pedig nagyon erős izolációt, elmagányosodást, depressziót. Ezért is kezdtük el azt a kampányunkat, hogy hívjuk az idősebb korosztályt, telefonáljunk nekik, küldjünk nekik képet, keressük őket. Ugyanakkor természetesen örömeink is vannak. Egyrésztről nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk, például a mise közvetítésekre. Befolynak adományok, amelyek most nagyon fontosak, hiszen a szociális intézményeknek a védőfelszereléssel való ellátása, vagy akár a kieső munkaerőknek a pótlása, hiszen veszélyeztetett korban lévőket most nem engedhetünk be dolgozni. Ez azért nagyon komoly terhet jelent. Szentkút teljes kiesése, ugye abból a szempontból, hogy ez egy turisztikai terület, tehát több mint 20 munkatársat kell fizetnünk, viszont nyilván bevétel semmi nincsen. Tehát nyilván ezek azért olyan dolgok, amire nagyon-nagyon jó, hogyha kapunk támogatásokat, és ezért nagyon hálásak vagyunk.
Online persejezés a Margit körútiak honlapján láttam, ami nem sok helyen van, talán a jezsuitáknál van még hasonló.
Nyilván egyre több helyen ezt észre fogják venni. Ez nagyon fontos tudni, és azt hiszem eddig nem sokan tudatosították, hogy egy plébánia nagyon fontos felelősséget vállal, nem csak a hívekért, a papokért, akik ott dolgoznak, hanem világi munkatársakért. Hitoktatók, irodisták, takarítók, sekrestyések, kántorok, tehát olyan emberek, akiknek családjuk van, nekik most is biztosítani kell a fizetést. Ha kiesnek ezek az összegek, akkor ez kiesik. Mi arra buzdítottunk, hogy mindenki azt a plébániát támogassa, ahova tartozik, még akkor is, hogyha minket néznek.
A ferences közösségek, rendházak lakói hogyan élik meg ezt a nem csak klauzúra, hanem önkéntes karantén is sok esetben? Milyen jót vagy milyen nehézségeket hoz ez elő?
Nyilván mi is többet vagyunk most együtt, ami közösségeinkben is most azt látjuk, hogy kevésbé tudunk külső szolgálatokat vállalni, ezért aztán imádságokon is, közösségi programokon is jobban jelen tudunk lenni. Ez egy nagyon nagy adománya, lehetősége. Nyilván azért nekünk is oda kell figyelni sok mindenre, közöttünk is van idősebb korosztály, veszélyeztetett korosztály, tehát azért például meg kellett szervezni, hogy a ebédlőinkben kicsit széjjelebb húzódjunk például, hogy azokat a testvéreket, akik idősebbek, betegebbek, ne engedjük be mondjuk olyan lelkipásztori munkába, ahol kontakt, találkozások vannak, de azt is látom, hogy keresik a itthon lévők a lehetőséget, hogy a kerti munkában kicsit elfoglalják magukat, hogy esti beszélgetésekben nyilván előjön nálunk is téma, nem csak a saját életünkre vonatkozólag, hanem egyáltalán, hogy mi lesz itt. Úgyhogy minket is kicsit összép hozott.
Legalább egy évtizede, vagy másfél évtizede Budapest egyik leglátogatottabb ifjúsági szentmiséje a Margit körúti fél nyolcas, amelyet Dobszai Benedek mutat be általában, és itt megmaradtak a misék, nagyjából vasárnaponta több misét is közvetítenek, de hát nem a templomból, hanem egy kicsi kis kápolnából, ahol egy minisztráns vagy egy laikus testvér látja el az asszisztenciát. Most is van fél nyolcas mise, és milyen érzés, ha van fél nyolcas misét tartani most?
Van fél nyolcas mise, itt a teljes miserendet megőriztük. Nyilván az egy furcsa helyzet, hogy ha több százan is követik, akkor is az ember egyedül van a térben, vagy egy-egy ember van csak mellette. Nyilván az is nagyon más, hogy azért a fél nyolcasoknak a zenei szolgálatán keresztül megvolt a maga hangulata.
Gitáros énekes együttes szolgáltatja ott a szent zenét.
Így van, ez most nyilván nem lehetséges. Amivel próbálkozunk, hogy egyébként kívülről korábbi vasárnapok felvételeiből bebejátszanak mise előtt, mise közben áldozás után, szentmise végén egy-egy zeneszámot. Nyilván így most, hogy viszont mégiscsak legyen valami hangzó dolog, akkor érdekes módon leginkább ugye Gregoriánhoz nyúl az ember, hiszen ha egyedül van, akkor inkább ehhez tud. Ez ilyen sajátos összetettséget ad a műfai szempontból is a szentmisének, de nagyon sok pozitív visszajelzést kapunk arról, hogy jó, hogy ez van, hogy követik, hogy méltó módon követik, tehát hozzákészülnek, és így vesznek részt ezen a szentmisén. Én azt gondolom, hogy egy jó döntés volt, hogy megtartottuk ezt a szentmise rendet.
És elvonási tünetei nincsenek a lelkipásztornak? Mert azért ez egy, hát ha nem is a partra vetett halesete, de egy nagyon furcsa helyzet, nem?
Nyilván mindenkinél ez máshogy adódik, attól is, hogy milyen más feladatai vannak. Egyrészt azért nekünk megmaradt a gyóntatás, amit alapvetően szabadtéren, de végzünk, és azért így vannak kontakttalálkozásaink. Nagyon sokféle módját megtaláltuk annak, hogy akinek hittancsoportja volt, az online térben ezt folytatja. Tehát vannak találkozásaink. Én azt mondom, hogy nekem azért nem érzem azt, hogy nagyon azonnal hiányozna, mert annyi minden más van, amit csinálni kell, végezni kell, hogy bizonyos szempontból most jó, hogy így van egy rendje, aztán majd nyilván ez hetek során fog alakulni. Azt gondolom, hogy biztos, hogy ha egyszer ennek vége van, akkor igenis nagy tedeumos miséket kell majd tartani, hiszen azért most sokakban megszületett az a belső vágy, hogy mégiscsak milyen jó, amikor közösségben tudott lenni, amikor szentségekhez tud járulni. Szerintem sokból kihozza a hiányt és a vágyat ez a helyzet.
Igen, és hallgattam egy francia katolikus rádiós beszélgetést, ahol arról beszélgettek, hát ilyen szerzetes, monasztikus szerzetesekkel készült az interjú, hogy most nagyon sokan, sokkal többen, mint máskor mondják a zsolozsmát, követik a szentmisét hétköznap is, a többi. Tehát a baj előhoz olyan lelki tartalékokat, amelyek talán egy megújulásra, ha visszaáll a normál életritmus, akkor is kicsit mások leszünk, vagy nagyon sokan igyekeznek mások lenni hálából, mert hogy rájöttek, hogy micsoda értékeink vannak, amik mellett elmegyünk a rohanás során.
Teljesen vissza tudjuk mi is igazolni, nagyon sok megkeresést kapunk abból a szempontból, vagy nagyon sok reakciót látunk abból a szempontból, hogy sokan követik a közvetítéseinket, hogy követik például a reggeli zsolozsmát, esti zsolozsmát, amit egyébként nem tudnának, hogy velünk kelnek úgymond reggel. Ez azt gondolom, hogy itt Magyarországon is így van. Nyilván azt gondolom, és erre lehet, hogy jó is tudatosan készülni, hogy ha visszaáll a rend és elindul az élet, akkor mi az, amit ebből érdemes megőrizni, mi az, amit nem kéne, hogy elvigyen újra a mindennapi mókuskerék. Nyilván attól is fog függeni, hogy meddig tart ez egyáltalán a világ, hogy tud visszazökkenni a maga kerékvágásába, vagy egy teljesen más helyzetben fogunk tovább menni. Ettől is függ, de szerintem erre jó mindenkinek készülnie, hogy amit most megtapasztalt, mint jót, mint értéket, abból mit tud tovább vinni a későbbiekben.
Köszönöm a hallgatók figyelmét. A Margit körúti Ferences templom és rendház járvány idei hétköznapjairól és ünnepnapjairól a házfőnökkel, Pap Tihamér atyával, illetve a közösség egyik tagjával, Dobszai Benedek atyával beszélgettem. Keceli Zsuzsa zenei szerkesztő nevében is búcsúzik a szerkesztő, Szerdahelyi Csongor. Thank you.